A munkámból, szakmámból adódóan nincs közvetlen kötődésem Arany Jánoshoz. De természetesen, mint minden gyerek, én is Arany Jánoson nőttem föl. Hát összességében azt mondhatom, hogy nekem nagyon ambivalens a viszonyom hozzá, és nagyon sokáig én nem szerettem őt, mint költőt. Annak ellenére, hogy gyerekkoromban versmondó voltam, és nagyon sok költőt ismertem, verseket szavaltam, a magyar tanáraim mindig megmondták, hogy melyik versenyre, mivel készüljek, mi lesz a nyerő. Így Arany Jánossal is találkoztam, mármint versmondóként, a Fülemilével, nagyon szerettem is azokat a verseit, amik egy gyerek számára is érthetőek. És aztán később, kamaszkoromban, ugye ez az az időszak, amikor az ember szereti kicsit a szenvedélyesebb megnyilvánulásokat, illetve szereti az elégikusabb, líraibb hangnemet, hiszen ez az időszak, amikor kvázi a gyerekkorát elsiratja, elgyászolja. Tehát én olyan költőkhöz kezdtem vonzódni, akikben ezt megtaláltam. És érdekes módon bennem Arany úgy rögzült, az iskolai tanulmányaim miatt nyilvánvalóan, meg ez a versmondó előzmény, mint aki valahogyan túl pontos, szerkezetű, megszerkesztett balladákat, verseket írt, és nem igazán engedte meg magának, hogy a lélek mélyére, sötétjére is lepillancson. Úgyhogy én nem kezdtem el lapozgatni az ő verseskönyvét. Jól lehet, volt egy-két év kamaszkoromban, amikor csak verseket tudtam olvasni, és regények, drámák ki voltak zárva. Szóval akkor úgy éreztem, hogy ő nem az a világ, amit én el tudok sajátítani. Amikor filozófus lettem, és elkezdtem egzisztencialistákkal foglalkozni, akkor jutott nekem valahogyan eszembe néhány Arany János versélményem. Nagyon szeretem Jean-Paul Sartre-nak a drámáit, filozófiai műveit, illetve Albert Camus-nek a Közöny vagy a Sisyphus mitoszát feldolgozó írását. És mikor ezeket olvastam, akkor valahogy úgy bekattant, hogy de hát Arany a 19. század közepén hasonló dolgokat írt, és erről beszélt, és nekem eddig ez eszembe nem jutott. Szóval 20 jó néhány éves koromban vettem újra elő Aranyt, és rácsodálkoztam az ő lírai korszakára, tehát a szabadságharc leverése után ugye az ő versei azok sokkal borongósabb hangneműek lettek. És eleinte csak hát a veszteség, a fájdalom jelent meg ezekben a versekben, 49-es, 50-es évek verseiben. Később viszont ez hát filozófiai értelemben is, ahogyan olvasgattam és lapozgattam, rájöttem, hogy filozófiai értelemben is tovább mélyült és többet mondott. De hát már szóval 49-ben is olyan verseket írt, amik elég sok fájdalmat tükröztek. Szóval nagyon fiatalon, hát egy költőhöz híven és méltón a kétségbeesés az eluralkodott rajta, de ami engem megragadott ezekben a versekben, ahogyan az életnek az értelmetlenségét, a hiába valóságát és a céltalanságát megénekelte, felfedezte Arany. Szóval rádöbbentem újra elővéve, hogy hiszen Arany János már azokat az egzisztencialista gondolatokat fogalmazta meg, vagy azt a léttapasztalatot, ami igazán majd a 20. századi embernek volt a sajátja. Szóval, ha valami miatt szeretem Arany Jánost, akkor nekem ezek a versek azok, amik hozzákötnek, és én készültem, hogy zárásképpen ebből a versből, az örök zsidóból felolvasok néhány versszakot. Rohannom kell, s a földi boly mellettem gyorsan visszafoly. Kötfátyol kép az emberek, én egy arcot sem ismerek. Tovább, tovább. Ó, mi tömeg, s én egyedül. Utam, ha bár közé vegyül, érzem, mint csónak a habot, hogy átmenet mind rám csapott. Tovább, tovább. Az üstökös meg visszatér. Kiröppent nyíl, oda is ér. Az eldobott kő megpihen. Én céltalan, én szüntelen. Tovább, tovább. Szóval ezekben a sorokban ugye világosan tükröződik az a fajta céltalanság, hiába valóság, ami nem csak hogy a 20. század második felének a tapasztalata, hanem a mai ember tapasztalata is, egy ilyen technicizálódott, mediatizált világban minden fölgyorsult, folyik körülöttünk a világ, de valahogy mégis hiába valónak érezzük azt a rohanást, amivel mi magunk is együtt sodródunk. És hát nagyon furcsa, hogy Arany ezt már ilyen régen megírta, majd több mint 150 évvel ezelőtt.